Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast. Mint hogy hallhattátok, egy intróval kezdtem a mostanást, egy kicsit megújult a podcast, itt volt már az ideje, és minden bizonnyal felismertétek, hogy ezek a dallamok a Successionből, az utódlásból vannak, ugye Nicholas Britell fantasztikus szerzeménye, amelyel sajátos, egyedi, különleges, hogy a jelzőket csak így dobáljam, hangulatot tudott teremteni a Succession során. Ez is nagyban hozzájárult a sorozat hát fantasztikus sikeréhez és egyediségéhez, úgyhogy remélhetőleg, hogyha ezt a tényleg félperzős sülített dalmot meghalljátok, ott is rá tudtok hangolódni az adásra. Sajnálatos módon nem egy olyan témával fog foglalkozni, amely a Successionnek a minőségével fog majd felérni, vagy legalábbis ugye Successionből ítélve majd pozitív téma lesz. Egy kicsit negatívabb leszek a mai adásban, én azt gondolom, hogy erre is szükség van, hogy problémákról is beszéljünk, és mivel az Epizodista Podcast a sorozatokról szól, ezért olyan problémát próbálok most meg kibogozni, vagy feldolgozni, mert régóta zavar engem, és minden bizonyan nektek is feltűnt, úgyhogy itt az idő, hogy erre valamiféle, hát, megoldást találjunk. Legalább én azt gondolom, hogy az okokat megkeressük. Ez még nem más, mint a Disney Plus, a Disney Plusnak a saját gyártási sorozatai. Konkrétan az, hogy mi a probléma velük, és azt gondolom, hogy nem is lehetne ennél jobb időpontban elkészíteni ezt a podcastet, mint a mostani, amikor is a Secret Invasion befejezte pályafutását, és hát egyentetően hatalmas kudarcnak bizonyult, legalábbis minőségi szempontból biztosan, már az eddigi adatok azt mondják, hogy nézettségi szempontból sem nagyon sikerült fényesre a pályafutása, és ez tulajdonképpen most már feltette az írja a pontot, és a fordított írja a pontot negatív szempontból, hogy most már szokássá vált, hogy igen, csak gyenge színvonal az általában véve, vannak kivételek, általában véve, ami a Disney Plus sajátgyártó sorozatainál előfordul. Mi lehet ennek az oka, vagy mik lehetnek ennek az okai, ennek próbálok most utána járni. A Disney Plus Star Wars-os sorozatai átlagban 15 millió dollár per rész költségvetéssel bírtak, és ez kb. 90-110 millió dolláros évados költségvetés jelentett, attól függ, hogy hány résszel rendelkeztek ugye az adott sorozatok. A Marvel-es szériák azonban még ennél is drágábbak, 25-27 millió dollár átlagban részenként a költségvetésük, legalábbis a Secret Invasion-ig ez volt a nagy átlag. A Secret Invasion esetében nagyjából 35 millió dollár lehetett a részenkénti költségvetés, ami egy egészen brutális összeg, és el is mondom, mi ezzel elsősorban a problémám, nem látszik ezeken a sorozatokon. Egész egyszerűen a produkciós költség nem köszön vissza a képernyőn. Mindenképpen fogok foglalkozni általánosságban is azzal, hogy mi a fő probléma. Egyes sorozatokról is megpróbálom ezt levetíteni, de egy picit érdekes módon hadd kezdjem én most a Secret Invasion-nel, mert azt gondolom, hogy ez van már most leginkább a köztudatban, és nagyon sok olyan probléma merült fel a Secret Invasion kapcsán, amely a többi Disney Plus-os szériánál is megfigyelhető volt, úgyhogy talán jó is lesz ez kezdésként. A Secret Invasion alaptörténete kifejezetten izgalmasnak tűnik, és nagyszabásúnak ugye egy képregény event alapján készült. Az event az azt jelenti képregény esetében, az adott évben a Marvelnél, DC-nél is van ilyen, sok szereplőt megmozgató, általában megpróbálják a legjobb írókat, a legjobb rajzolókat megszerezni, nagy durranásnak szánják az ilyen jellegű eventeket, és hát ilyen szempontból a Secret Invasion nagyon sokan várták, végre ugye Nick Fury visszatérhetett, a Skrulloknak a beszivárgása kifejezetten izgalmas történetként lehetett ugye ezt tálalni, vagy lehetett volna, és hát azért mindenképpen egyezzük meg azt is, hogy kém thrillerként volt tulajdonképpen eladva a sorozat, kifejezetten ígéretes előzetesekkel, én is nagyon vártam, minden bizonnyal ezzel nem vagyok egyedül, és hát sajnos hatalmasat koppantunk. Miért is? Elsősorban hát mi másból indulhatnál ki, mint a forgatókönyvből, ami elképesztően trehány munka és összecsapott volt. Többek között Kyle Bradstreetnek a munkáról beszélünk, azért is meglepő számomra, mert annó a Mr. Roboton is dolgozott, Bradstreet, és ott kifejezetten minőségi munkát végzett. Itt valami nagyon félre ment, tele volt logikai bakival a sztori, azt kell mondjam, hogy karakteri idegen jegyekkel is hát elhalmozták, és hát nem mellesleg sok esetben meg is gyaláztak egyes karaktereket. Nem megyek bele most, hogy kiket konkrétan, mert az már eléggé spoileres lenne, de azt gondolom, hogy akik végignézik a Secret Invasion-t elég sokszor, hát kitágult a pupillájuk, és nem a jó értelembe véve, hanem azt mormolva magunk előtt több eszembe mondva, hogy ez tényleg komolyan gondolták. Mert az első rész fordulata, és én azt gondolom, hogy szégyenletes volt, hogy a Marvel univerzumot néz, hogy tényleg ezt képesek voltak így tálalni. És akkor ez folytatódott a később és során, és alapvetően az íre fordított értelemben az évadzára a hatodik részt tette fel, amelyet ez egészen szörnyű volt. Nem csak script szintjén, nem csak karakterek szintjén, hanem azt kell mondjam, hogy rendezés, illetve vágás szintjén is azért elég komoly problémák adottak a Secret Invasion-nel, és hát hadd emeljem ki Alice Selimnek a nevét, aki egy sorozat veterán rendező, és mind a hat epizódot ő jegyezte a Secret Invasion esetében. Ilyen munkák fűződnek a nevéhez, így 2010-es években kezdem el sorolni a munkáit, az In Treatment, ami egyébként egy HBO klasszikus, tehát hat részt is jegyzett Selim, úgyhogy ez abszolút kiemelkedik az ő filmográfiájából. Criminal Minds epizódot rendezett, Hand of God, The Looming Tower, Manhunt, Condor, The Calling, ez tavalyi sorozata, ott egy epizódot jegyzett, tehát az In Treatment-et lesz, amit alapvetően középszerű sorozatokon dolgozott, és hát középszerű az ő tehetsége is, bármennyire rossz is ezt kimondani, azt gondolom, hogy ez nagyon meglátszódott a Secret Invasion-en. Meglátszódott az, hogy tényleg nem is B, hanem C kategóriás szintű volt a képi világ ennek a sorozatnak, és ez sajnos nem egyedi a Disney Plus-os szériák esetében. Legutóbb az Obi-Wan Kenobi volt az, ami nálam nagyon-nagyon-nagyon durván elhasalt már a képi megvalósítás szintjén. Tehát döbbenetes, hogy ilyen összeget költenek el, és aztán ilyen a produktum. Tehát egy House of Dragon ennél kevesebb pénzből sokkal egyedibb látványvilágot és mozis, bizonyos értelme, akár mozis szintet produkált. De tudok mondani olyan példát is, amely scriptek terén mondjuk nem magas Ricky, közepesnél jobbnak lehet mondani, de a látványvilágában egészen elképesztő, mondjuk a Foundation, és a Foundationnek, bár nem tudom pontosan a költségvetését, szinte minden bizonnyal vagy azon, hogy szinten van, inkább alacsony, mint a Secret Invasion. Mégis hogy lehet, hogy ekkora a különbség? Nem csak a látványvilágot tekintve, hanem alapvetően az operatőri munka, a vágás, a rendezés kapcsán is, tehát lehetne sorolni ezeket tényleg a külcsínben is megmutatkozó jegyeket, de összességében is lehet mondani, hogy bármi Apple TV Plus-os sorozatot, most akkor, ha már a Foundation-ről beszéltem, bármelyik Apple TV Plus-os sorozatot mellé teszem a Disney Plus-os sorozatokhoz, egy-két kivételt leszámít ezekről, majd beszélek, akkor egészen hatalmas a különbség. Tehát az Apple TV Plus-nak még a gyengén sikerült, és vannak ilyenek, bőven vannak, a gyengén sikerült sorozatainál is érződik az, hogy ez legalább kinézetileg produkciós költség tekintetében magas színvonalú. A Disney Plus esetében hiába költenek el elképesztő összeget, nem jön át a képernyőn ez. Nem lehet ezt annyira intézni, hogy jó, hát sorozat. Nem, ezt el kell felejteni, ezt a kijelentést, egy sorozat így nézzen ki, mert ez mondjuk 25 évvel ezelőtt megállta volna a helyét, vagy még 20 évvel ezelőtt is persze. De az elmúlt 10 évben nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor bizonyítottak a sorozatok, hogy igenis képesek vizualitás terén és effektek terén is felvenni a versenyt nagy költségvetésű filmekkel adott esetben. Tehát nem állja meg a helyét az, hogy egy sorozat esetében ennek így kell kinézni. Nem. Ez C-kategória sorozatként is, C-kategória filmként is kinézetben, amit a Secret Invasion-től láthattunk, úgyhogy, már bocsánat, hogy ennyire belendültem, de hihetetlen, hogy így nézzen ki ennyi összegből egy sorozat, még hogyha ugye az elég komoly színészek adták a nevüket a sorozathoz. Értelemszerűen Samuel L. Jacksonnak magas lehetett a gázsia, Emilia Clarke, Gabi Smulders, Ben Mendelsohn, fantasztikus karakter, csodálatos Olivia Colman, Martin Freeman. Lehetne még sorolni, valaki csak egy-egy epizódra ugrottak be, persze valakik végszerepeltek, de fantasztikus a szereplőgárda, Olivia Colman volt, aki egyébként messze kiemelkedett, ebből a többiek azért alapvetően eléggé unott arccal végezték a feladatukat, nem csodálkozom, hogy ilyen script mellett nehéz nagyot alakítani. Tehát én ezt megértem, hogy a színészekre azért bőven ment el a költségvetésből, de nem ennyi. Tehát ami egy sorozatnak tényleg 35 millió dollár környékén van, hogy lehet az epizódonkénti költségvetésé, és így nézzen ki, az finoman szólva is problematikus. És említettem Ali Szelim nevét, nem akarom a rendezőre fogni mindezt, amit most elmondtam, de azért is emeltem ki az ő nevét, mert a Disney Plus esetében van egy nagyon komoly probléma, hogy nem csak a Secret Invasion-nél jelentkezik, hanem szinte mindegyik sorozatoknál. És ez pedig a következő. A televíziózás az alapvetően úgy működik most már több mint, legalább 50, de inkább 60 éve, hogy a showrunnereknek van a legnagyobb szavuk, a legtöbb beleszólásuk, ők az, akik a produkciót tulajdonképpen összetartják. És amíg a filmek esetében a rendezőt szoktuk elsősorban, vagy legalábbis először kiemelni, aki tulajdonképpen ezt a feladatot ellátja, és a produkció összhatásáért is felel, addig a sorozatok esetében a showrunnernek a reszortja. Most a Disneynél úgy gondolták, hogy változtatnak ezen az alapelven, tulajdonképpen sútba dobtak több évtizednyi tapasztalatot, illetve szokást, és ők azt mondták, hogy úgy forgatják le a sorozataikat, mint hogy a filmek lennének, megiratják előre a szkripteket, és akkor a rendező ott helyben pedig intézi maga dolgait. Nem jött be. Most már lehet látni a Disney Plus-os originálok 90%-ánál tulajdonképpen, hogy ez a fajta metódus, ez nem kifizetődő, ugyanis a végeredmény az, ahogy az előbb is említettem, C-kategória. És ez úgy gondolom, hogy nem túlzás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb rákfenéje a Disney-s originaloknak, hogy nem jó a munkametódus, és ezen kellene változtatni. És ebben az a dühítő, vagy legalábbis frusztráló, hogy házon belül ott van az FX csatorna. Ugye a Disney kötelékéhez tartozik, miután felvásárolták a 20th Century Fox-ot, megkapták az FX csatornát is, de külön adást szenteltem már ennek a legendás csatornának, John Landgrafnak, akinek nem véletlenül Mayor of the TV becnevet kapta, vagy jelzőt kapja kinti újságíróktól, és több mint 20 éve kimagasló minőséget produkál az FX. Mi lenne, ha Bob Igerik, ha nem is személyesen Bob Iger, de még a televíziós részleg vezetője Disney Plus-nál azt mondaná, hogy nem hivatalosan, nem kell a sajtóhoz, tehát egy tanácsot kér. Mi lenne, konzultálni hívnák, hogy hogyan is kell, hogyan is lehetne ezt csinálni. És azért bocsánat, de ne játszunk itt 200 millió dolláros költségvetésekkel, és mit mond erre Bob Iger? Bob Iger szerint alapvetően, ezt nem így fogalmazta meg, de ha olvasom a sorok között, akkor alapvetően erről van szó, hogy hiba volt Marvel-es sorozatokat készíteni, legalábbis ennyit biztosan. Ugyanis a nézők megzavarodtak, a nézők már nem tudtak eligazodni az egyre kuszább idővonalon. Igen, ebben van némi igazság, tehát kevesebb néha több, de alapvetően nem ebben látom a problémát. Én abban látom, hogy minden áron erőltetni akarták, hogy minden mindennel összefüggjön, ez az egyik. A másik pedig, hogy nem megfelelő embereket választottak a feladatokra, ez egyébként a filmjék esetében is egyre inkább így történik, és érződik a produkcióknak a minőségén. Tehát nem csak a Marvel-es sorozatok gyengék, hanem a Marvel-es filmek is gyengék. Tehát ugyanattól az időponttól datálhatóak ezek nagyjából 2 éve, 3 éve, és amit említettem, egy másfajta metódussal kellene hozzáállni a sorozatok készítéséhez, és akkor azt gondolom, hogy lehetne egy biztató végeredmény. Tehát az mégiscsak, tehát amikor arról beszélünk, hogy a Disney is próbál költségeket faragni, akkor különösen fontos lenne, hogy olyan produkciók kerüljenek ki a kezei közül, amelyek azért megfelelő minőséget képviselik. És erre talán mondhatnátok azt, néhányan biztosan így is tesztek, hogy rendben van minőség. Ez itt a lényeg az, hogy megtérüljön, lényeg az, hogy nézettség megfelelő legyen, lényeg az, hogy a Disney Plusnak több előfizetője legyen ezeknek a sorozatoknak köszönhetően, nem feltétlenül a minőségre mennek rá. Rendben van, el tudom fogadni ezt a nézőpontot, hogyha van ilyen, én most minden esetre feldobtam. A probléma az, hogy a Secret Invasion-nek, hogyha nézettségét nézem, és ugye hát jelenleg elég sok platform megpróbálja mérni a streaminges nézettséget. Én most egyet hoznék ide, a Nielsen ugye egy nagyon régóta jelenlévő hát cég, amely méri a különböző sorozatoknak a nézettségét, és a lineáris módon, a streaminget is megpróbálja mérni, és hát az jött ki a tévén fogható, vagy tévén nézhető streaminges összesítő listáiból, hogy a Secret Invasion nézettség az kifejezetten alacsony lett, konkrétan házon belül az FX The Bear Mackó című zseniális sorozata egyébként, a másik évaddal két és félszeres nézettséget tudott produkálni a Secret Invasion-hez képest. Hadd ne mondjam, mennyi volt a Bear költségvetés. Azért is mondtam, hogy hadd ne mondjam, mert nem is tudom konkrétan, nem az én nem jó felkészültség miatt, egész egyszerűen nem publikus. Nagyjából egy olyan 50 millió dollárra tippelnék, körülbelül azt talán reális, hogy 40 millió dollár, annál több nem hiszem. Tehát azt gondolom, hogy legalább 4-szerese a Secret Invasion költséget és a Bernek. Ennek ellenére nézettségben legalábbis, még egyszer mondom, a Nielsen által közzétett adatok azt mutatják, hogy a Bear hát simán lenyom a Secret Invasion, minőségben nem is kérdés, ég és föld. Bear az év egyik legjobb sorozata, az egyik legjobb kritikákat kapott sorozata, míg a Secret Invasion szinte mindenhol ott lesz az év nagy csalódásai között. Úgyhogy ebből is látszik, hogy valamit változtatni kellene, és a már az előbb említett ugye FX-es példa, John Landgraf-os példa, tehát itt mutatszik meg az FX minőség, és ezek szerint még van az, hogy nézettségbe is bőven meg tudja előzni a Disney Plus-os originálokat, tehát ezeket kellene végig gondolni a Disney, és nem egész egyszerűen abból kiindulni, már bocsánat, de fajék egyszerűségű gondolkodással, hogy túl sokat csináltunk, mert egyébként nem sok a Disney Plus-os originálok száma. Tehát ezt vinni szoktam mindig kiemelni, sorozat junkie oldal adminja, fő adminja, hogy nem. Tehát a Disney Plus ilyen szempontból bőven le van maradva az Amazon Prime videót, az Apple TV Plus-ról is bőven-bőven, az Apple TV Plus nagyon belerősített az originálok számába, de le van maradva eleve a Netflix-től. És én lehetne sorolni az HBO-t, illetve hogyha együtt veszek, akkor ilyen Max-tól. Tehát itt azért nem beszéltünk arról, olyan rengeteg a sorozat, az tény és való, hogy sok a nagy költségvetési sorozatok, és pont ezért kellene nagyon odafigyelni arra, hogy kik készítik és hogyan készítik. Na most nézzük meg azt, hogy eddig milyen sorozatok kerültek ki, milyen originálok a Disney Plus-tól. Ugye a The Mandalorian-nal kezdték 2019-en, még nem csak év vége, talán november környékén. Ugye 3 évadot ért eddig meg a Mandalori története, 24 epizódot, és hát meg is újították a sorozatot, abszolút zászlós hajónak tekinthető. Hát azért minőségbe hagy kívánni valót maga után, én már a harmadik felvonást nem néztem végig, már a Guilty Pleasure szintet sütötte meg, de még így is azt mondom, hogy a tűrhetőbb Disney Plus-os originálok között van a Mandalorian. Most én nem szedem szét külön franchise-okra, hanem bemutatók szerint megyek, hogyha a nem baj, és azért mondjuk a High School Musical-t lehet, hogy kiadjon, meg a Mighty Ducks sorozatot, tehát azért közve-közve válogatok a leg hát úgymond fontosabb, vagy a legnagyobb hát érdeklés generáló Disney Plus-os sorozatokat fogom felsorolni. Ugye a WandaVision 2021 januárjában debütált, ekkor nagyon bizakodóak voltunk, hiszen ez volt az első Marvel-es sorozat. Azt gondolom, hogy nagyon egyedi volt a kezdése ennek a szériának, és hát nagyon sok jót ígért a folytatásra néz az első 3-4 epizód. Sajnálatos módon aztán eléggé középszerűvé vált a második fele a sorozatnak, főleg a befejezés, de is összességében azért, főleg, hogyha nézzük az azóta eltelt 2,5 évet, hogy milyen Marvel sorozatok kerültek ki a Disney Plus-tól, azért nem lehetünk elégedetlenek, tehát mindenképpen jobbak között van a helye a WandaVision-nek. És azért itt is hatték egy utalást arra, hogy a Doctor Strange második része, ugye amiért hiszem mozikba került, a filmről van szó, elég erősen kötődik a WandaVision-hez. Tehát mi van akkor, hogyha nem nézték sokan, például az én egyik barátom is így volt vele, az egyik lánybarátom, ami moziban néztük, és hát moziban nem beszélünk, de egy-két tényleg ilyen nagyon halk gondolata próbáltam őt segíteni a történet megértésében, mert ő nem látta a WandaVision-t, és összekapcsolódik a sorozat, illetve a film, ez nem feltétlenül volt jó ötlet anno, azt gondolom, és ez mind a mai napig egyébként így van. Most ugye talán novemberbe kerül moziba, vagy október, vagy november, nem emlékszem, biztosan a Marvel következő felvonása, ugye Marvel kapitánynak a következő felvonása, amely Marvel címre hallgat, és ez viszont összefüggésbe lesz a Miss Marvel című sorozattal. És már itt oké, hogy én most elmondtam a címeket, de és biztos a hallgatók közül is sokan különbséget tudnak tenni, de mondjuk egy átlag néző, így most Miss Marvel, és ez a Marvel, és de amúgy ez a Marvel kapitánynak a története, ez annak a folytatása, és mi van? Kamala Khan, mit keres itt? Ki ez a Kamala Khan? Nem biztos, hogy látták ugye a Miss Marvel sorozatot tavaly év során, tehát azt gondolom, hogy ezen is kellene változtatni. Folytassuk a sort a Disney originájai kapcsán, a Disney Plus originájai kapcsán egészen pontosan. A Falcon and the Winter Soldiers 2021 tavaszán lett bemutatva, 6 epizódot kapott. Ugye Sam Wilson és Bucky Barnes-nak a történetét mesélte tovább. Alapvetően az az ötlet, hogy egy jó kis buddy comedy-t próbálnak meg összehozni kedvelhető karakterekkel, jó kinézhető akciókkal. Ez működő képes lett volna. Hát ugye ilyenkor mindig az a baj, hogyha nem sikerül jól megírni a forgatókönyveket, a párbeszédek izzadságszagúak, akkor ez nem működik. Tehát egy buddy comedy úgy működik, hogy egyrészt a karakterek között jó az összhang, a színészek is jól végzik a munkájukat, ez alapvetően nem volt probléma, de hogyha gyenge dialógusokat kapnak, akkor abból nehéz jót kihozni, és hát ilyen szempontból hát eléggé önismétlődő sablonos volt a történet, és érdektelenné vált. Tehát még az első két részt azt mondom, hogy egész évedette fogyasztottam, hogy haladtunk előre a történetben, annál inkább laposodott el, és vált érdektelenné a sztori, úgyhogy sajnos ez egy elég komoly mellé volt, legalábbis az én esetemben mindenképpen. És akkor elérkezünk 2021 júniusához, eléggé gyorsan ontotta magából a Disney Plus a saját gyártásokat, és ugye, hogy észrevettétek, ezek most én is a három Marvel-es széria volt, és a Marvel-es sorozatok közül eddig a legjobban a Loki teljesített. Nem véletlen, hogy másik évadot is bekértek Tom Hiddleston főszereplésével készült sorozatból. Nagyon jól sikerült, én azt gondolom, hogy látványvilágra is megoldani, történet szinten is érdekes volt, tényleges meglepetéseket tudott tartogatni ez a sorozat, és talán ezen éreztem legkevésbé a mesterkétséget, úgyhogy a Loki egy kellemes meglepetés volt számomra. Kétségtelen, hogy ma a karakter is kifejezetten érdekes volt a filmekben is, itt még több lehetőség volt a karaktert kivontani, de örömteli jó irányba indultak el, úgyhogy az ősszel bemutatandó másik évad mindenképpen várós számomra, és hát most már ki is derült, hogy említettem az adás elején, hogy van néhány kivétel az alól, amiket így említettem, nagyjából 10-15 percben, hogy általánosan mi a baj a Disney Plus-os egyáltalános sorozatokkal, hát a Loki az egyik kivétel, és majd azért jön még kivétel természetesen. No, de ugorjunk tovább méghozzá 2021 novemberéhez, amikor is a Hawkeye című sorozatot mutatta be a Disney Plus. A Hawkeye egy elég népszerű és kritikusok által is elismert képregény alapján készült, és hát Clint Barton és Kate Bishop kettősen megint adta magát, hogy nagyon jól fog elsülni. Én alapvetően kedvelem egyébként a Bartont alakító Jeremy Rennert, Hayley Steinfeld pedig tökéletes volt ugye Kate Bishop szerepére, nem is okozott csalódást egyikük sem. Az első két-három epizód, megint ugyanígy tartunk, tudom, de azt mondom, hogy jól sikerült, nézette magát, a karácsonyi hangulat tökéletesen átjött, persze érdekességekkel volt, hogy ez a karácsonyi hangulat, hiszen éppen az, hogy elrontották mind a két főszereplő karácsonyát, de mégiscsak ez a kicsit téliesre vett atmoszféra, azt gondolom, hogy jól működött, és a főszereplők közötti interakciók is jól sültek el, aztán megint valami elnézést a csúnya kifejezésért, de elcsesződött méghozzá nem is akárhogy, emlékszem, hogy az évad záró közben, tehát a kitágult pupillás esetet említem megint, hogy úgy ültem végig, hogy ezt most tényleg komolyan gondolják, borzalmasak voltak az akciók, legalábbis a minőséget tekintve kidolgozva, nem tudom, hogy miért kellett behozni Kingpint, nagyon erőltetett volt az a szár, és hát sajnos egy tényleg jól induló kis kellemes sorozatot sikerült elrontani. Hát nem csak a végén, hanem nagyjából a sorozat felétől, ugye a Hawkeye is 6 epizódos volt, tehát nagyjából a negyedik résztől kezdődően elég erőteljesen csökkent a színvonal, tehát itt is azt érzékelem, hogy mintha nem lett volna megfelelően összefogva, nem lettek megfelelően a scriptek is. Oké, előre legyártották, de hát a showrunnerek azért is vannak ott a forgatáson, hogy időközben is változtassanak, ők látják át az összképet. Itt tényleg megint arról beszélhetünk, hogy le volt a gyártva a forgatók, hogy a boom, nekiálltunk és kész, és egy ilyen iparos munka érződik, és sajnos hát ez a végeredményen is meglátszik. Menjünk tovább, 2022 márciusához ugrunk. Amikor is egy nagyon érdekes Marvel-es karakter kapta meg a saját történetet, egy olyan Moon Knight, ugye ez egy misztikus jellegű egyiptomi mitológiát is magáhordozó sorozat. Számomra egyébként egy kellemes meglepetés volt a Moon Knight, megint itt elmondhat, hogy a vége összecsapott volt, de kifejezetten érdekes epizódokat tudott felvonultatni, filozófiai kérdésekkel úgymond játszani, ezeket megfogalmazni az élet és a halál kérdése kapcsán, meg hát itt ugye a főszereplő is egy olyan karakter, aki mert több mindenki lakozik, és ezzel egészen ügyesen bántak a készítők, és az Oscar Isaac-et pedig mindig élmény nézni. F. Murray Abraham, Ethan Hawke is szerepet kapott a sorozatban. Összességében egy visszagondolom Moon Knight-ra, egy kellemes élmény volt, annak ellenére látom azért a hibáit. És most elég sok Marvel-es sorozat követte egymást, ha egy összesítem kell, akkor egyetlen Loki az, ami kiemelkedett, a WandaVision és a Moon Knight azért adott jobb epizódokat, összesen közepes, annál egy picivel talán jobb, és a Falcon and the Winter Soldier és a Hawkeye volt egyértelmű és nagy csalódás. Viszont most nézzünk egy Star Wars-os sorozatot 2022 májusából, ez pedig nem más, mint az Obi-Wan Kenobi, ami az én személyes, hát nem is tudom milyen jelzővel illessem, az én személyes nagy csalódásom, ez egy kicsit furán hangzik, de én elképesztően frusztrált vagyok ennek a sorozatnak kapcsán, ugyanis én kifejezetten kedvelem a karaktert, Ewan McGregort, és nagyon-nagyon sokra tartom, mint színészt, és a történetben is rengeteg potenciál lett volna, és hát kihányták magukból ezt a mocskot. Bocsánat! Nem tudok más mondani. Ez egy elképesztően gyenge színvonalú alkotás lett. Mindez, amit a Secret Invasion-re elmondtam, most erre rá lehet húzni az Obi-Wan Kenobi-ra, nem akarom magamat ismételni. Tehát emlékszem, amikor az első epizódot megnéztem, és mi ez? Tehát, hogy egy filmes egyetemen megbuktatnák a rendezőt és a vágót az operatőrrel együtt. Bocsát, hogy ezeket emelem ki megint, de hát itt tényleg ugye azért nagyon sok számít az is, hogy mégis hogy néz ki az adott produktum, és egyből mehetnének pótvizsgázni, mert elképzelhetően hány munkát végeztek. Talán az utolsó epizód egy picit javított az összképen, de így is az egyik legrosszabb sorozatos élményem volt az elmúlt mondjuk 5-10 évből az Obi-Wan Kenobi. Szerencsére azért mindig vannak kivételek, és ugye Lokit mondtam az egyik nagy kivételnek, és most jön egy Star Wars-os sorozat, ami szintén kivételként hat, ez hogy nem más, mint az Andor, amely 2022. szeptemberében mutatkozott be, tehát majdnem egy évvel ezelőtt Tony Gilroynak az alkotásáról beszélhetünk, és itt ugye az a Tony Gilroy, aki anno ugye a Bourne filmeket is írta, és a negyedik résztelen ő is rendezte, emlékeim nem csalnak, és hát Oscar díjas forgatókönyvíról van szó egyébként. Gyorsan javítom is magam, ugyanis nem Oscar díjas, nem Oscar jelölt forgatókönyvíró Tony Gilroy, de ez semmit nem volna az ő pályafutásának értékéből értelemszerűen, és egy kiváló választás volt. Ugye meglepő, hiszen science fiction nem nagyon dolgozott, és épp ez vált be, én azt gondolom, hiszen azok a legjobb sci-fik, amelyeknél ugye külcsínben lehet, hogy a jövőt tárja fel az alkotás, de felmerül gondolatok kapcsán viszont egyetemes problémákat vetnek fel, válaszolnak meg, és ez az Andor esetében egészen kiválóan sikerült, akár a demokrácia, diktatúra, az elnyomás kapcsán. Azt gondolom, hogy egyáltalán szájbarágos, nagyon hatásos és életszerű gondolatok jelentek meg a sorozat esetében. Színészi munka szintén kiváló volt, és hát hadd dicsérjem meg a sorozat külcsinét is, külön kiemelve a díszlet tervezők munkáját, az effekteken dolgozókat, és hát ebből is látszik, hogy hát meg lehet ezt oldani minőségi szinten, összesen lehet hasonlítani az Obi-Wan Kenobi és az Andornak, nem csak a minőségi szintjét, hanem azt is, hogy ez a két sorozat kinéz. Úgyhogy ebből kellene tanulni a Disneynek, és ebben nagyon nagy szerep van Tony Gilroynak. Tehát itt van a konkrét bizonyíték arra, hogyha van egy showrunner, egy tehetséges showrunner, aki összefogja az alkotást, milyen fantasztikus produktum sikerülhet a végén. És hát bízom benne, hogy a második évad is hasonló szintet képvisel. Sajnálatos volna elég sok hányattatás szenved el, úgymond a sorozat. A strike miatt ugye jelenleg áll a forgatás, és ennek kapcsán csak zárójelesen annyit hadd jegyezzek meg, hogy a strike-ról ugyan hosszabb keretben nem nagyon beszéltem így a podcast során, de ennek az az oka, hogy egy eléggé, mondhatom talán az, hogy nagyszabású cikket írtam az IGN-re, érdekel titeket az írók és a színészek sztrájkja, ott megtaláljátok ezt a cikket, és YouTube-on egy videó is van erről, úgyhogy ha valaki esetleg nem szeretne annyit olvasni, akkor talán ez az egyszerűbb megoldás, zárójel bezárva. Kicsit az időkerettel problémám volt, ugyanis ugye 2022 hát augusztusában, bocsánat, szeptemberében mutatták be ugye az Andort, és 2022 nyarán azért két Disney Plus-os originál még bemutatkozott, úgyhogy ezekre így pár hónapos csúszással, de akkor visszatérnék, két Marvel-es sorozatról van szó. Egyik a Miss Marvel júniusban került bemutatásra, egy abszolút aranyos, szerethető főszereplő Kamala Khan-nal, van egyfajta aranyos tini jellege ennek a sorozatnak, nagyon érdekes, hogy a különböző kultúrákat bemutatja. Nálam a történeten bukott el, mert amikor már az első fordulatok megtörténtek, és a fantasy jelleg, talán fogalmazzunk így, erősen bejött a sorozatba, akkor nálam elveszett a sorozat. Ennek ellenére abszolút még egyszer van egy szeretető főszereplő van megáldva, úgyhogy a Miss Marvel semmiképpen sem húznám le, és hát mint ahogy említettem, ugye fontos szerep jut majd a főszereplő karakternek a filmben is, ugye a Marvels-ben idén ősszel, vagy hát majdnem már télen tulajdonképpen. 2022. augusztusában mutatták be a She-Hulk Attorney at Law című Marvel-es sorozatot, ugye Amazon címre hallgat, magyar fordításban nagyon sokan kiakadtak ezen, azért hozzátenném, hogy hát ez volt képregényben is az elnevezés, úgyhogy szerintem nincs ezzel különösebb probléma. Amivel az egy nagyobb probléma volt, az a CGI-nak, az effekteknek a minősége, tehát egészen röhelyesre sikerült. Már az előzetesekben is láttuk, és hát a végeredmény is, hát önmagáért beszélt negatív értelemben. Sajnálatos módon nem csak ez, hanem a történet is eléggé a nevetségesek határát súrolta sok esetben. A poénok, én azt gondolom, hogy többségében mellé mentek. Ez egy elég komoly mellényúlás volt a Marvel részéről. 2022 telén még két sorozatot mutatott be a Disney Plus, mindkettőre igaz, hogy nem a Star Wars és a Marvel keretén belül készült, és ezt valószínűleg azóta megbánta a Disney, úgyis mind a kettő hatalmas bukásnak bizonyult. Az egyik a Willow, amely novemberben került bemutatásra, ugye, ha emlékeim nem csalnak, 1980-esek végén, talán 88-ban került bemutatásra a fantasy alkotás, a film, és ennek a folytatás ez a sorozat, hát sokkal többet várt tőle a Disney, alapvetően közepes kritikákat kapott, nem ez volt a probléma, hanem az, hogy nézettségi szinten hát egészen botrányosan teljesített, méghozzá annyira gyengén, hogy Bob Iger 2023 tavaszán úgy döntött, hogy leveszi a streaming szolgáltatóról teljes egészében, tehát hűlt helye maradt tulajdonképpen, és ez igaz a decemberben bemutatott National Treasure Edge of History-ra is, amely hát a Nicolas Cage féle kalandfilm történetét viszi tovább. Hát finoman szólva is gyenge kivitelben, én belenéztem, 4 órát bírtam, ez egy férc munka, és hát nézők se voltak rá kíváncsiak. Hogyha az idei felhozatalt nézzük, akkor ugye a Secret Invasion-ről már beszéltem, és hát még idén várható az Ashoka, amelyet a Star Wars rajongók epekedve várnak egyébként. Meglátjuk, hogy milyen minőséget képviselni, bízom benne, hogy az Andor szintjét nem is tudja elérni, de mondjuk egy Mandaloriannál azért minőségibb, kellemes szórakozást kapunk, és ugye az Echo pedig novemberben fog majd debütálni, a Hawkeye-ból megismert karakter történetét viszi tovább. Hát nem nagyon értem, hogy miért kellett különálló sorozatban feldolgozni Echo történetét. Szerintem sem a karakter, sem a színésznő nem volt eléggé, hát izgalmas, legalábbis érdekes, de hát fognál azt, hogy Disney jobban tudják az edélyek alapján, ugye nem feltétlenül állja meg eljét ez a kifejezés. Amikről nem beszéltem, azok elsősorban az animációs sorozatok, ezeket a Disney-nél én nem követtem figyelemmel, pontosítok, nem néztem őket, alapvetően azért figyelemmel követtem őket, a pályafutásokat, a kritikai értékeléseket, ahogy én tapasztalom, elég nagy a kontraszt, de ha megengeditek, ezekben nem nagyon mennék bele, mivel nem láttam őket, nem akarok, hát úgymond okoskodni ezek kapcsán. Az élőszereplős Disney Plus-os sorozatok esetében viszont általánosabban elmondható az, hogy elég komoly problémát okoz az, hogy felrúgták az évtizedes hagyományt, miszerint nem a showrunner van a középpontban egy sorozat készítése kapcsán, és hát úgy tűnik egyelőre, hogy nem nagyon tanulnak a hibáikból, amelyeket már annó ugye az adás elején az első 15 percben szerintem elég alaposan kifejtettem. Vannak kivételek, az Andor, a Loki, de ugye ez a tipikus a kivétel erősíti a szabályt kategória. Én azt gondolom, hogy ideje lenne leszűrni a Disneynek, hogy mi a tanulság. Nem azt nézni, hogy úristen, túl sok sorozatot gyártunk, mert nem, hanem egész egyszerűen azokra a sorozatokra, amikre rábólintanak, oda kellene figyelni, és megfelelő embereket kellene alkalmazni, főleg itt a showrunneri pozíciót említeném, de egyébként a rendezés kapcsán is, és még lehetne sorolni, mert itt hibázik leginkább a történet, és sajnos ez érződik, nagyon érződik a minőségen is, és ki kell mondani a nézettségen is, mert még az elején azért arról lehetett hallani, elnézést azért a kifejezés, hogy hallani, mert egyszer mondom, hogy a streaming kapcsán nagyon nehéz konkrét nézettségekről beszámolni, tehát itt egy kicsit a zavarosban halászunk, de az első Marvel-es Star Wars-os sorozatok kapcsán azért elég komoly nézettséget tud felmutatni a Disney, itt a Disney Plus egészen fontosan, azért az utóbbi időben a minőség sokkal jobban korrelál a nézettséggel, és ez azért probléma a Disney esetében. Meglátjuk, hogy Bob Igerékben látják ezeket a hibákat, én alapvetően inkább negatív vagyok így a tendenciákat elnézve, de hát bízunk benne, hogy idővel ez változik. Én ennyit szerettem volna a Disney Plus kapcsán elmondani, hát tényleg azért eléggé negatívra sikerült ez az adás, de azt gondolom, hogy azért is volt fontos erről beszélni, hogy átlássuk, hogy mi lehet a probléma, és amikor ténylegesen úgy próbálnak meg sorozatokat gyártani, hogy egyfajta futószalag rendszerbe, és nem a mennyiségre célzok, hanem a futószalag alatt azt értem, hogy termékről beszélünk, tehát termékként próbálják megaladni, és nem figyelnek oda arra, hogy legyen benne szerzőiség, legyen benne egy olyan írói gárda foglalkoztat, vagy ilyen showrunner elnézés, ezt most már harmadszor egyszer mondom, akik tényleg megfelelően összefogják a történeteket, és alakítják a forgatás során is, hogyha arra szükség van. Ha erre nem figyelnek oda, akkor sajnos ez lesz a végeredmény. És nem az a megoldás, hogy a franchise-okat, az eBay-ket kell nyomatni, kell kockázatokat vállalni. Itt erre a példa most én nyáron a Barbie és az Oppenheimer, bocsi, hogy én filmekre kicsit áttérek, de szerintem nagyon jó példák arra, mind a kettő film, az eddigi box office-os pályafutásuk, meg eleve a kritikai hozsannák kapcsán, hogy lehet úgy szerzői filmet csinálni, lehet úgy minőséget alkotni, és közben elképesztő siker, persze kell ez a megfelelő marketing, de a nézőket, ne vegyük hülyére, nézők, igenis a minőségre oda tudnak figyelni, és igenis számukra nagyon nem mindegy az, hogy egy már 20-szorra is eljátszott sablon karakterekkel megalkotott történetet kapnak, legyen az a Fast 10, a Flash, az Indiana Jones 5. része, és a Transformers újabb része, most nagyon filmesé váltam, de talán nem baj, mert ez egyébként átültethető a sorozatok világára is, mert ezek mind-mind buktak. Elég van nézőknek abból, hogy egy kaptafára készülnek ezek, és igenis hálásak az eredeti ötletekért, amelyek úgy tudnak művészek lenni, hogy közben kiszolgálják a nagy közönséget. És erre kellene hangsúlyt fektetni a Disneynek is, ezeknél a sorozatoknál. Mert például az Andor jó példára, de Loki is, hogy úgy tudta kiszolgálni a közönséget, és érdekessé tenni a történetet is, viszonylag sok nézőt bevonzani, főleg a Lokira igaz, mert az Andor azért nézettségére kevésbé volt sikeres, hogy közben megmarad a minőség. Úgyhogy, vagy nem csak, hogy megmarad, hanem kiemelkedő lesz. Úgyhogy remélem, hogy nem azt az utat választják, nem a könnyebbik utat választják a Disneynél, hogy tényleg ilyen content, termék legyen, és beszabályozunk mindent, és tényleg nincsen még AI alkalmazva, bár most már egyre több hirdetést adnak fel a nagy cégek. Érdekes ez az aspektusa is a sorozat filmgyártásnak. Külön adás majd mindenképpen megér az, hogy mi várható ilyen szempontból a sorozat, illetve a filmvilágba, de már most azt lehet érezni elég sokszor, főleg Disney Plus esetében, mintha AI alkotná egyébként a forgatókönyveket, mert nincsen bennük élet. Egész egyszerűen. Na, de igen, elhúztam ezt a történetet kicsit talán el is itt egy másik irányba, de bízom benne, hogy összességében megfelelően is jól sikerült összefoglalni a Disney Plus eddigi saját gyártó sorozat, illetve azt, hogy általánosan mi a probléma velük. Meglátjuk, hogy a jövő mit hoz. Én minden jót kívánok nektek, és a nyár további részében, ez nem azt jelenti, hogy nem jelentkezek még adással, mert több is terve van véve egyébként, meglátjuk, hogy aztán mikor kerül erre sor, de addig is további jó nyarat kívánok nektek, azt pedig köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, és majd a legközelebbi adás során remélhetőleg, és ez is a terv, egy pozitívabb témával jelentkezem majd. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattatok, minden jót, sziasztok! És mint ahogy ez a Disney esetében megszokott, főleg a Marvel sorozatok, illetve leginkább a Marvel filmek esetében, természetesen kell egy stáblista utáni jelenet. Ezt egyébként nem direkt játszom el, hogy tulajdonképpen elköszönök, talán kétszer is elköszöntem az előbb, és visszatérek. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a The Book of Boba Fettről elfelejtkeztem. Elnézést kérek a kedves hallgatóktól, főleg azoktól, akik nagyon szerették annó a Mandalorian-nek tulajdonképpen spin-offját, ugye a The Book of Boba Fett 2021. december végi sorozat, amelyet aztán a Disney úgy döntött egy évadot követően, hogy nem folytat. Hát egy eléggé vegyes kritikákat kapott Marvel-es széria, ahol, mint a végére kiderült, nem is feltétlenül a címszereplő, a főszereplő. Úgyhogy ennyivel egészíteném ki az adást. Kvázi itt elfelejtődött a Book of Boba Fett, és hát még szerencsére nem publikáltam az adást, úgyhogy belefért így az elköszönést követően. De talán jól is jött ki, vagy lehet stílusosan, hogy tényleg a Marvel filmeknél, még adott esetben bizonyos sorozatoknál is előfordul a stáblista közbeni meg utáni jelenet, úgyhogy ezzel ténylegesen zárom akkor a mostani adást. Sziasztok!